Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is, ahogy hallottátok, a kettes számrendszer a Rádiókafén. Behumi Dórival és Veres Dórival, Hámori Máté, Liszt Ferenc díjas karmester a vendégünk, aki mielőtt karmester volt, zeneszerzőnek tanult pár évig, és az előző blogban elmesélted, hogy voltak műveid, csak aztán valamiért felfedezted.
Mert rossz vízióid lettek a zeneszerzésről.
Hogy esetleg nem.
Igen. Nem, amit az előbb mondtam a zeneszerzőkről, az a sztereotípia, amit igen, az ember elképzel.
Az a
de mióta ismerek valódi zeneszerzőket, ott tudom, hogy abszolút nem ilyenek, teljesen normális és jó fej emberek a zeneszerzők. Szeretlek titeket.
De figyelj, ez úgy volt, hogy te jártál a Szent Imrébe, akkor ezek szerint, és mellett a konziba végezted a szakmai részt?
Igen, én ez elég fullos napokat toltam, mert délelőtt nem volt gyenge suli a Szent Imre sen, nagyon szerettem egyébként, és amikor
és szakmaira
vége meg volt,
jártál a Bartókba.
Hát délután jártam a zenei órákra a Bartókba, és akkor még mellette gyakoroltam, meg zenét szereztem.
Mit gyakoroltál zongorát?
Igen, mert zongoristának is készültem, csak azt nem verem olyan nagy dobra.
Igen, erről nem nagyon lehet tudni.
Hát nem, meg kit érdekel, hát nem lettem zongorista. Néha zongorázgatok, de nagyon... Nem zongorázom igazán jól.
És amikor meg akarsz mutatni valamit, mondjuk szoktál oda perdülni a zongorához?
Nem, általában nem. Nem, hát a karmester tudja megmutatni, vagy legrosszabb esetben elmondani, hogy mit szeretne szerintem. Azt ugye a kocsis csinálta, aki azért egy kicsit jobban zongorázott nálam, hogy néha megmutat, nem értem ezen, mit nem lehet érteni, és leült, és akkor eljátszotta úgy, hogy mindenki leesett a székről, és igazából attól nem lesz jobb sajnos az előadás, mert a zenészek megszégyenülnek.
Begörcsölnek,
és tehát ez nem, így nem működik a karmesterségben, ez szerintem a mutogatás.
Csak tényleg arra az egy mondatra, ha térjek vissza, hogy amikor kikapcsoltuk az adásgombot, akkor meséltél egy nagyon szívszorító történetet arról, hogy egyébként még tartozol egy zeneművel.
Igen, mert édesapám nagyon segített ebben, mert mondta, hogy csinál csak, fiam.
Már a zeneszerzést,
és igazából a 70. születésnapjára ígértem neki egy művet, hogy ezt megírom, amit pont akkor hagytam abba a zeneszerzést, és nem írtam meg. És aztán jött a 75, jött a 80, jött a 85, és soha, mindig ott volt az lehetőség, hogy de nem írtam meg, és aztán 90 már nem jött, mert meghalt 89 évesen, és azóta az úgy bennem, hogy basszus, azért ezt most már csak meg kéne írni ezt a darabot. Kicsit elkésve is, de hogy azért ez egy ígéret, ami ott lóg a levegőből, úgyhogy én nem zárom ki, hogy valaha még valamit fogok csinálni, de még tanulnom kell hozzá egy kicsit.
De ő azt kérte, hogy valamilyen darabot, vagy szeretett, vagy volt valami elképzelése, valami stílussal,
nem, én
formával
neki,
kapcsolatban.
Nem volt az semmi, ő mindennek
egy
örült volna. Egy szimfóniát
szeretett volna, egy zongoraversenyt, vagy csak
nem,
egy dalt.
Nem mondta el, nem specifikálta ezt, hogy mit. Ő nagyon szerette a zenét egyébként, és nagyon jól zongorázott. Tehát én először őt láttam, és utána kezdtem el zongorázni, hogy ő rárakta a kezét a zongorára, és ha rárakod a kezed a zongorára, akkor a fekete billentyűkre rakod rá elsőnek. És komolyan. Ő minden fizdurban játszott. Mert ugye nem tanult zongorázni, csak hegedülni, és úgy fizdurban jazzelgetett, de valami zseniálisan. És akkor én ezt próbáltam utánozni. Úgyhogy ő mondjuk egy értő közönsége lett volna a művemnek szerintem.
Egyébként, hogyha beszélhetünk egy három mondatot édesapádról, ugye Hámori József volt az édesapád, aki neurobiológus kutató is volt, egy időben politikus is, de nem erről a kalapjáról szeretnék veled beszélni, hanem hogy ő aztán igazán értett az idegrendszerhez, és hát a zene és az idegrendszer kapcsolata az egyébként egy laikusnak is látható, hogy ilyen van, mert hogy a zene megnyugtatja az ember, de annyira kíváncsi lennék, hogy nektek voltak ennél mélyebb, komolyabb beszélgetéseitek, hogy ez az egyik, illetve a zene, hogyhat az emberre, vagy hogyan működik ez az egész dolog, hogy ha akarom, megnyugszom, ha akarom, boldog leszek tőle, és csak annyi, hogy egy megfelelő zeneszámot kell hozzá kiválasztanom.
Igen, ő nem erről az oldalról fogta meg, ő az agyi oldaláról, a tudományos oldaláról sok előadást is tartott a zene tanulás hatásairól, meg a zenélés hatásairól, és nagyon sokat is hivatkoztak rá egy időben, hogy milyen hatásai vannak az agy fejlődésére a zenehallgatásnak. Tehát, hogy a két félteke közti együttműködést a zenehallgatás nagyon-nagyon erősíti, és olyan területeket kapcsol be a zenehallgatás is, de az aktív játék még inkább, amik egyébként ilyen módon együtt nem szoktak működni. Tehát erről nagyon sok kutatás van, azóta, hogy apám ezzel foglalkozott, még sokkal több kutatás van erről. De például, amit tőle tanultam, az az, hogy bizonyos antropológusok szerint előbb volt ének,
mint
beszéd. Tehát az ember előbb tudott énekelve kommunikálni, mint beszéddel. Tehát ez annyira ősi része az életünknek, és nekünk, fizikálisan, hogy talán ezért is működik az, hogyha elkezdesz egy ritmust, akkor az mindenkiben ott megy most, aki ezt hallgatja. Tehát már nem tudsz belőle kivon, tehát ez muszáj. Ez nem tudsz egy más ritmust elgondolni, csak ezt. És ez így működik a hangokkal is. És én ilyeneket tanultam tőle, beszélgettünk nagyon sok mindenről, de főleg irodalomról, meg történelemről, kevésbé zenéről.
Igen, ez volt a közös témátok.
Én egyébként szeretnék még erről hallani egy kicsit. Tudsz még egyébként erről mesélni egy kicsit erről, hogy ez hogy értette apukád, mert oké, hogy vannak, nyilván gondolom az ő kutatásait is el lehet érni talán, meg vannak ezzel kapcsolatban.
Igen, vannak könyvei. Értelmezni tudjuk-e?
Hát szerintem azért ez, igen, ez elég azért érthető, mert arra gondolok, hogy esetleg például az a készség, ha mondjuk hangszert adunk egy gyerek kezébe, vagy elég hozzá, ha csak hallgatja, vagy ha már egy hangszeren tanul, akkor ez a fajta készség, hogy például az egyik kéz más csinál, mint a másik, de közben létrehoz egy dallamot, hogy erre gondolsz, amikor az agyi tevékenység serkentéséről van szó?
Így van, tehát a két kéznek az együttműködés, és az ujjaknak, például mondjuk vegyünk egy hangszert, mondjuk a hegedűt. Tehát az ujjak függetlenítése és a két kéz függetlenítése, azok egy olyan funkciókat kapcsolnak be, amit normál esetben nem csinálsz. Mondjuk a két kézzel gépel valaki billentyűzeten, akkor valami hasonló történik.
És ott is van ritmus, már ne is haragudj.
És van ritmus, de nem ilyen finomsággal. Tehát persze. Egy hegedűn egy milliméterrel odébb megy az ujjad, akkor hamis lesz. És az történik, hogy lerakod a bal kezedet a hegedűre, a jobb kezeddel, ami teljesen más irányú mozgást kell végezned, a kettőt egyszerre kell kontrollálnod, a két kezedet, úgyhogy a fület folyamatosan hallja, az átalakítja a hangá, az agyad megméri azt, hogy az magas, mély, hangos, alacsony, stb. És mindezt olyan tempóban, hogy most valaki meghallgat egy virtuóz hegedűst, és az folyamatos kontroll. Tehát ez az agynak egy olyan, mint egy sport, tehát mint hogyha pilátesre járna az agyunk, az egy nagyon kemény pilátes edzésre, amikor zenélsz. És nem véletlen az sem, hogy ezek a nagy zenészek közt annyi az ilyen 90-100 éves koráig. Rubinstein, a nagy zongorista, az 91 éves volt, azt hiszem, amikor egy 20 éves lemezszerződést aláírt.
Akkor a hosszú élet titka, tanulj meg egy hangszeren.
Egyébként, abszolút. Igen. Tehát, és játsz a hangszeren, és még egy nagyon fontos dolog, hogy nem kezd gyerek, tehát a gyerekként elkezdeni nagyon jót teszünk, a gyerekeddel jót akarsz tenni, akkor tanítsd zenére, ez biztos. Tehát ezzel a legjobbat teszed vele, de te magad is legyél 40-50-60 éves, tök mindegy, nem zenéltél, elkezdheted. Tehát ez hülyeség, hogy nem lehet felnőtten elkezdeni, el is lehet, el is kell kezdeni, és nagyon sok embert ismerek, aki idősebb korba kezdi a sportot, ugyanezt meg lehet a zenével tenni, és egy életminőség javulást el lehet érni.
Itt vagyok én élő példának, mert én egyébként csellóztam gyerekkoromban, aztán természetesen jött az élet, abba hagytam, és most nem olyan rég néhány éve tértem vissza hozzá, sajnos most épp nem annyira rendszeres az életemben, de amikor az volt, akkor olyan örömforrás volt számomra, amit gyerekkoromban nem éreztem, nyilván nem voltam elég.
Igen, felnőttkorban még ez is hozzájön, igen, hogy már csak a saját akaratodból nagyon és sokat tud adni. Szerelemből csinálod. Gyerekként azért mindig ugye kicsit oda kell rugdosni azt van, a gyereket, hogy gyakoroljon.
Arról nem is beszélve, hogy egy legális módja, hogy terrorizáljuk a családtagjainkat vele.
Bocsánat, én nagyon szépen játszom. Viszont nálatok kötelező volt a hangszer?
Nem, de a nővérem is tanult, de a nővérem szegény, ő elrontotta, mert ő hárfázni szeretett volna, mert az egy nagyon szép hangszer, tényleg.
Meg olyan lányos.
Meg olyan lányos. Ők nem volt ilyen nagyon lányos lány, de hárfázni akart, de ő azt hitte, hogy azt úgy hívják, hogy cselló. És mondta, hogy a csellóra, és anyám elvitte, és beíratta csellóra, de akkor jött a hideg zuhany, amikor az első csellóra, és elé rakták ezt a te hangszeredet, Dóri, de ő annyira nem lelkesedett azért, hogy egy darabig szenvedett fel, áttért a zongorára, azzal is szenvedett egy darabig, de ő lett egy nagyon nagy sikertörténet. Ebből a szempont, minden más szempontból
hát
abszolút.
Igen, ő azért egy nagyon ismert tévés szakember, producer. Szóval, hogy viszont Máténál más kép volt a helyzet, mert hogy téged egyből megérintett a dolog?
Én apukámat akartam utánozni gyerekként, hogy Fisztúrban, de nem, igen.
Fiszmol is szép hang,
nem egyébként. De nem tudtam persze ezt még. Én a fehér billentyűkkel kezdtem, meg az első szám egy Beatles szám volt egyébként, csak a komoly zene nincs ehhez visszatérve, amit le tudtam zongorázni, a Let It Be volt az első, mert az első zongoratanárom az valószínűleg ezt tudta nekem megtanítani, ő nem volt egy hivatásos zongoratanár. És aztán szép lassan csúsztam rá erre a dologra, és igazából már kamasz voltam, amikor ez az a nagy élmény megvolt, amikor így megláttam az alagút végén a nem tudom
ne ezt. Ne hülyeskedj, de ez mi volt?
Hát talán Bach. János
de egy
Passió.
Bizonyos
Aha. Igen, tehát van egy, van, nekem szerencsém volt, volt egy olyan élményem, hogy megéreztem így a mindenség fenségességét a zenében, és ez most nagyon patetikus.
Hát ez volt egyébként maximálisan a legalkalmasabb.
De ez történt.
Tehát... De várjátok, ezt fejtsd ki.
Én abszolút értem, hogy beszélsz szó szerint.
Minden viccet meg cinizmus, mert ez izgalmas.
Hát az, hogy, tehát, hogy zenélgetsz, csinálod, mit tudom, éled a kis életedet, és akkor egyszer csak van egy ilyen villámcsapás, hallgatsz egy zenét, és villámcsapás, megáll az idő, kilépsz a saját életkorodból, kilépsz a saját élethelyzetedből, és a megragadtatás állapotába kerülsz. És akkor érzed azt, hogy ez a zene, meg ami mögötte van, ez valami sokkal hatalmasabb nálad, meg az emberi alkotásnál is, tehát akkor azt érzed, hogy nem egy ember hozta ezt létre, hanem valami sokkal nagyobb dolog. Tehát az egy Isten élmény igazából, a zene tud az lenni, és nekem ez megtörtént, és ezért tettem rá az egész életemet utána, mert ez az Isten élmény megtörtént. Tehát ez, amikor a Bibliában, hogy a Saulból Paul, az úgy lesz, hogy ledobja a ló, és ott van egy pont, amikor elindul a damaszkuszi úton visszafele, és nem üldözi a keresztényeket, hanem ő lesz a keresztényeknek a legnagyobb szószólója és vezére. Tehát egy pici ilyesmi történt velem is, és szerintem nagyon sokakkal, akik erre a pályára mennek.
Ezt én egyébként úgy tudom megfogalmazni, pont Bach esetében ez egyébként egy tökéletes példa, mert ő abszolút az a fajta teljesség, szóval nekem nála abszolút az volt az érzésem, hogy ő le tudta kótázni a világ mindenséget, tehát az egész kozmosz, az egész világ benne van az ő egyébként matematikailag és számmisztikailag is teljesen jól értelmezhető kottáiban. Tehát én nem tudom, hogy te jártál-e a Földes Imréhez.
Nem, de tudom,
a zene.
Neki
szakmai,
fantasztikus órája.
Nem,
figyelj, ez nagyon
most
érdekes.
Most kapcsol el a hallgatói.
Nem, figyeljetek, ez nagyon-nagyon érdekes, mert akkor a Máté Pasi, ő egyébként a zenetörténet professzor, tanár, és ő tanított a főiskolán a zenetörténet és művelődéstörténetet, ami eleve csodálatos volt, mert ugye a zenetörténetet együtt tanultuk az aktuális kort a többi művészeti ággal, tehát nekünk tudni kellett az adott irodalmat abban a korban, az adott képzőművészeti műveket, tehát hogy egy ilyen globális képet kaptunk, de a zenetörténetet nagyon mélyen és nagyon alaposan tanultuk, és akkor ott Bachnál az volt a Máté Pasi, ott tanultuk éppen, hogy ugye van a fő a motivuma, hogy a vezető korál.
Igen,
ugye?
Van egy korál, ami
vissza-visszatér. Ami vissza-visszatér, és az annál a részem, amikor odaér a liturgia, hogy keresztre feszítik Jézust, akkor ez egy olyan hangnemben van, aminek minden hang előtt van egy kereszt.
Igen. Hát ez az a kor, amiről már beszéltünk is talán, hogy nem értjük ma már ezeket a dolgokat, de akkor annyira sok szimbóluma volt a művészetben elrejtve, aminek nem minden rétegét értette, aki bejut a templomba, a Tamás templomba és meghallgatta, de a zenészek már látták, értették, és ezt mi most már így ki kell fejteni, kell egy Földes Imre hozzá, vagy kettő, hogy ezeket megfejtsük. De
meg hát mi zenésznek készültünk, tehát hogy ez nyilvánvalóan, ő egyébként tart laikusoknak is előadásokat, kurzusokat, kurzusra volt, nagyon sokféle előadást tartott, pont azért, mert őt is annyira, tehát ő is olyan szenvedéllyel végzi ezt a dolgot, és olyan nagy szeretettel adja át a tudását, hogy ugye oda a laikusok is jártak, nem csak mi akik hivatásos zenésznek készültünk.
Valamit akartál még mondani?
Nem, fogalmam sincs, mindenféle.
Én visszatérnék a villámcsapásodhoz, hogy csak annyira, hogy ez egy ilyen fizikailag is érzékelhető valami volt? Vagy ez az agyban történt?
Hát nézd, ez nehéz meg. Ez olyan, mint mikor szerelmes leszel.
Uh-huh. Tehát az, akkor annak van fizikai
az fizikális is.
Vonzata.
Tehát ha szerelmes leszel, a tested másképp működik. Igen. A szíved másképp fer. Van, aki izzad, van, aki remeg. Van, tehát,
hasgörcse
ilyen,
van.
Hasgörcse van. Nem máshogy érzed magad. De nekem ez volt. Tehát én akkor ezt megéreztem, és nagyon mélyen érintett, és azóta is ezt keresem, és hál' Istennek időnként találom is, mert azért az a jó, hogy minél tovább foglalkozik az ember ezekkel a művekkel, meg ezzel az egész művészettel, annál több ajtó nyílik ki, és annál inkább érzed ezt a megérintettséget. Nem mondom, hogy minden nap, hogyha van egy héten 6 koncerten, mint az elmúlt hét, valamelyik héten volt ilyen, akkor mindegyik pillanatában ezt a megérintettséget érzem, ez nem igaz, de az, hogy én ezzel foglalkozhatok, ez valami akkora szerencse, és akkora kegy, ami nagyon kevés embernek adatik meg, tehát én mindig így próbálok minden nap ezért hálát adni, és csendesen leborulni a térdemre, hogy hát ez egy ilyen dologgal foglalkozhatok, ami tényleg olyan, mintha szerelmes lennél, és folyamatosan, és a szerelmed az kitart, sőt, egyre mélyebb lesz. Tehát erre vágyik minden ember.
Persze. Te hány napig bírnád zene nélkül?
Nem kell, mert hál' Istennek fejemben ott van. Tehát most olvasok egy könyvet, amiben az Ölbecknek az új könyvét, Megsemmisülés, nagyon kiváló depressziós író, de nagyon jó francia író.
Igen, a napok különösen.
Nagyon-nagyon jó, és állandóan a halálról ír, és az egyik szereplője az egy olyan ember, aki agyvérzést kapott, és már csak a szeme, de nem tud semmit kommunikálni. És ezen el is gondolkodtam ezzel, hogyha nekem ez lenne, hogy csak ez történik, akkor vajon a zene megmaradna a fejemben, mert a fejemben ott van egy csomó zenemű, tehát én akkor is tudok zenét hallgatni, hogyha egyébként nem szól semmi, sőt, sajnos egész nap szól a fejemben a zene, tehát reggel felkelek, akkor szól, és este lefekszem, akkor szól.
És most mi szól a fejedben például?
Most beszélünk,
de most mindenféle, de az előbb szólt egy picit a diótörő, mikor arról beszéltünk. Tehát
nekem is egyébként. Ugye? Neked melyik rész
volt? Nekem a Nyitány, mert az ment szét legutóbb. Az nem ment szét, de nem volt annyira jó a legutóbb.
De hát például, hogyha csak szemet tudnál mozgatni, azzal tudnál szerinted vezényelni?
Hát voltak nagyok, ugye a Bernsteinnek is van egy ilyen felvétele, meg Ferencsiknek is, hogy csak a szemével vezényel.
Akkor ebből ugrott be, mert szerintem ez ismerős.
Igen, ez van ilyen, lehet, de azért ilyen. Nem hiszem, hogy egy ilyen állapotban odatolnának így a zenekar elé. Bár ez nagyon érdekes, hogy a zenekarok minél öregebb egy karmester, minél nyomorultabb fizikálisan, már rosszabb állapotban van, annál nagyobb tisztelettel állnak hozzá, és annál jobban játszanak. Tehát én már alig várom, hogy 90 éves legyek. És
de nem lehet, hogy azért látják, hogy nem vannak fizikai korlátai, és inkább összeszedik magukat.
Igen.
Szeretnék egy kicsit megkímélni a nagy vehemens karcsapásoktól.
Igen, akkor empatikusak. Inkább. Tehát amikor a Klemperer nagy karmester volt régen, fölült már öregen, nem tudott állva vezényelni, csak ülve, és alig mozgott a keze, és akkor szólt a legjobban a zenekar.
Úgyhogy... Kell ez a karmester dolog? Egyáltalán a zenekar élére.
Ja, minek ez? Most már van?
Nem, ez nagyon olcsó kérdés, viszont ebbe tényleg bele akartunk merülni egy kicsit ebbe a témába.
Ebbe is bele akartunk, meg van egy nagyon fontos dolog, amit én majd vissza szeretnék hozni, de majd csak a második órában. Van még egy pár percünk, de tényleg csak egy-kettő. És fél.
Nagyon
akkor
jó.
A te kérdésed az...
Akkor számoljunk vissza.
Akkor ez kimeríthető ennyiben? Mert az enyém
hát
az hosszabb.
Nem. Jó, de hát kezdjünk bele, mert igazából Dórival nagyon izgalmasnak találjuk ezt a szakmát. Úgy is, hogy ő benne van ebben az egész zenei világban, és úgy is, hogy én meg ugye nem
hát,
annyira.
Hát jó, játszottam már zenekarban, amit karmester vezényelt, igen. Volt
igen,
ilyen tapasztalatom.
De hogy vajon, hogy ki alkalmas karmesternek, és ki az, aki örökké szenvedne ebben a pozícióban, vagy ebben amikor minden szem rászegeződik.
Vagy ez pedig a zenészek szenvednének.
Vagy a zenészek.
Az előfordul.
Szóval, hogy az ember hogy találja meg magában a karmesterséget? Mondjuk te, hogy találtad meg magadban. Honnan tudtad?
Nagyon hasonló szakma, mint a rendező. Tehát a színház rendezőt soha senki nem kérdezi meg, hogy ez minek van. Hát le van írva a darab, nem? Hát ott van, hogy mit kell mondani, mit kell csinálni, most minek van rendező. Tehát ugyanez a karmester is, hogy igazából ez egy külső fül, aki a közönséget előre hallja, hogy mit fog a közönség hallani, és ahhoz idomítja, vagy ahhoz próbálja beállítani azt, hogy a mű maga megtudjon. Tehát ő egy tolmács akar lenni a zeneszerző és a közönség között. Mert szükség van erre a tolmácsra, mert nem mindegy, hogy 80 emberből ki hogyan játszik, ki mennyire hangos, ki hogyan formál egy dallamot. Tehát ezek nem egyértelmű dolgok, mint hogy az sem egyértelmű, hogy a búzsdüledékeiden húsznak romvára meg állék, ezt így kell-e vajon elszavalni, vagy nem, valószínűleg nem.
Nem.
Tehát,
igen.
Pedig azokat a szavakat mondtam, amiket leírt a kölcsön.
Ugyanazokat, mint bárki más mondaná, igen. De
és erre van a karmester. Az, hogy ki lesz jó karmester, azt az idő dönti el, van olyan, aki nagyon jónak indul, és aztán emberi dolgok kiderülnek. Tehát, hogy ugyanúgy az együttműködés, az, hogy te évekig együtt tudsz működni a zenészekkel, megérsz-e arra, velük? Hogy a zenészek nem ellenség, mert minden karmester úgy indul sajnos, mert valahogy ez természetes.
A nagy számok törvénye
hogy,
miatt, hiszen egy tömeggel szemben
ellenség vagy,
állni.
Mert fölállsz egy dobogóra, úgyhogy fiatalabb vagy mindenkinél, aki veled szemben van, mindenki tapasztaltabb nálad, és jobban tudja valószínűleg az adott darabot, de neked ott tulajdonképpen irányítanod kell őket, és tanítanod kell őket. Ez valamiféle szkepszist szül finoman szólva a zenekarban, sokszor ellenállást, és előre félsz, gyerekként, 20-22 évesként ettől a helyzettől, ettől agresszív leszel, és elkezded utálni a zenészeket. Most itt minél hamarabb valaki le tudja tenni, és rájön arra, hogy a zenészek azok a legcsodálatosabb kollégák tudnak lenni, hogyha a közös célt megtaláljuk, ami az a nagy mű, amiről az előbb beszéltem, az a megragadottság, annak a mélyén áll egy műalkotás, valami zene. És ők is arra vágynak, amire te, a megragadottságra. Ők is büszkék akarnak lenni magukra, meg a hangszeres tudásukra. Hogyha ezt megtalálod, ezt a közös többszöröst, akkor utána viszont a legjobb.
De most általánosságban beszéltél erről, úgyhogy majd a zene után, és a hírek után
meg a te tapasztalataiddal folytatjuk. Hámori Máté továbbra is a vendégünk.